Imádkozzunk. Urunk Istenünk, jóságos kegyelmedből add meg nekünk, hogy mindaz, ami a Te akaratodból megismerhető az emberek életútján keresztül, az elhívott szolgáidon keresztül, add meg, hogy ennek a látásában megerősödjön a mi hitünk is, és felismerjük a Te munkálkodásodat és akaratodat saját életünkben, ahogy a Te bölcsességeddel és gondviseléseddel vezetsz bennünket, ahogy a rosszból jót hozol ki, és átalakítod a mi gondolatainkat, másfajta látásmódra tanítasz bennünket, hogy másként szemléljük a körülöttünk levő világot és az embereket. Adj nekünk tehát hitet, benned való ismeretet, és add meg nekünk, hogy pünkösd ünnepére tudjunk készülni lélekben, hogy valóban szívünkben költözzön a Te lelked, és átéljük a Te közelségedet, és azt, hogy velünk is terved van, a mi életünkre vonatkozóan is van vezetésed, és köszönjük azt, hogy a lélek embereinek hívsz el bennünket is. Jézus nevében kérjük, hogy légy jelen közöttünk. Amen. Ugye a mai előkészítő alkalomnak a címe Isten lelkének emberei. Ezt adtam címként. A zsidókhoz írt levélből, a 11. fejezetből, annak válogatott verseiből fogok felolvasni. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hite által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatás előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal, Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Hitáltal omlottak le a Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok. Akikre nem volt a méltó világ, azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyekben, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Na, itt példaképeinek a felsorolását választottam, ugye Isten lelkének az emberei. Ez lenne a mai téma, mivel hogy ugye pünkösd ünnepe annak a boldog örömhíre, hogy Isten lelke itt van ebben a világban. Előtte is már itt volt, de ugye Krisztus feltámadása után mégis egy más minőségben jelenik meg. Egy új korszak kezdődik, amikor is ugye az apostolok megkapják a lélek bizonyságtételét, életükbe kitöltetik a szent élek, és onnantól kezdve hatalmas erővel kezdik el a munkájukat. De általában beszélhetünk arról, hogy Isten lelke mindig is jelen volt, a profétákra, a kiválasztottakra, és azokra az emberekre, akikre ő úgymond kiterjesztette az ő akaratát, és meg is mutatta magát, azoknak adta Isten az ő lelkét, hiszen az a feladat, amit rájuk bízott, a profétai szolgálat, vagy alkalmankénti küldetés, vagy bizonyságtétel az Isten akaratáról, lehetetlen lett volna Isten lelkének ereje nélkül. Már csak azért is, mert Isten, hogyha használja az embert, az nem azt jelenti, hogy az embernek az erejét használja. Tehát, hogy most értsük jól, tehát Istennek, Isten nem szorul rá a mi segítségünkre. Most lehet, hogy ez egy kicsit furcsa hangzik, miközben az Isten kiválaszt embereket. Ez egy kettősségnek tűnik, tehát Isten, aki mindenható és mindent végre tud hajtani ezen a földön, nem szorul emberi segítségre. Isten szabad döntése az, hogy önmaga akaratát és útmutatásait ezen az úton hajtja végre az emberek világában, hogy kiválaszt magának embereket, akiken keresztül ő az akaratát fokozatosan jelenti ki, és együtt munkálkodva az ő választottaival hajtja végre azt az akaratot, amit egyébként végre is tudna hajtani saját maga is. De megosztja ezt. Egyrészt ugye igazodik az emberek világához, alkalmazkodik hozzá, és ebben van az is, hogy ha egy ember jön és maga lelkületével mondja el, mégiscsak közelebbi ez a dolog, mint hogyha ugye a láthatatlan Istennek a megjelenését kelljen elhordoznia valakinek. Tehát az Isten ezért is használja az övéit, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő akaratát, másrésztről pedig még inkább megdicsőítessék az Isten, mert az Isten nem hagyja azt, hogy az ő terve az bármi módon csorbát szenvedjen, még annak ellenére sem, hogy emberekkel végzi el, vagy embereket használ az ő tervének megvalósításában. Tehát nem tudom, érezzük ennek még a gazdagságát. Tehát, hogy az Isten még inkább megdicsőítetik azáltal, hogy ő embereken keresztül munkálkodik. Mert ott vannak az emberek erőtlenségei, hogyha magunkra is nézzünk, vagy látjuk, hogy meg látjuk a prófétákat, és mindenki, senki nem tökéletes. Mindenkinek, ugye megvannak az erőtlenségei, akár hibái is, és ezen keresztül is az Isten mégis végrehajtja, és ez még inkább dicsőíti az ő akaratát, mert plusz az, hogy még van az, hogy az embernek ott van a tehetetlensége, vagy nem akarása, vagy bármi, még annak ellenére is az Isten végrehajtja, úgymond maradéktalanul az ő akaratát, és kiegyenlíti ezt az ő bölcs tanács végzése szerint. Na most ugye, hogyha Isten lelkének embereit nézzük, akkor láthatunk itt példákat. Ugye itt mindig azt kell szemügyre vennünk, és azt kell látnunk, hogy Isten egyrészt a profétai szövegekben, a Szentírásban ugye bizonságokat ad, másrésztről pedig ugye emberek élete sorsa van előttünk, proféták, apostolok, kiválasztottak életútja, az ő szavaik itt vannak ugye lerögzítve, az ő gondolataik, tehát azért élő eleven dolog ez, mert maga a kijelentés is úgy érkezik meg hozzánk, hogy az, amit most Isten igéjének mondunk, az már emberi szűrőn ment át. Ezért ugye valaki mondhatja azt, hogy hát ugyan nem hiszek ezekbe a dolgokba, mert ezek is emberek voltak. Azok is emberek voltak, és ezt ugye olyan címmel mondhatjuk, hogy hát ők is emberek voltak, tévedhettek. Ugye itt jön az inspirációnak a gondolata, hogy Isten lelkének emberei inspirált emberek voltak, és mindaz, amit szóltak és cselekedtek, azokban az Isten akarata nem csak azon a helyen és adott időben nyilvánul meg, mert ez is igaz, hogy akkor és ott szólt a prófétának abba a szituációba, hogy azt mondja, hanem ez időtől függetlenül, és ugye a prédikálás és a Istenről való tanítás fennmaradásában generációról generációra tanítunk ezekből az igékből, és több generáció, ugye elkövetkezendő nemzedékek is abból táplálkoznak lelkileg, amit akkor lényegében megadott Isten az ő embereinek, és azok leírták, azt hagyományozták, és ugye ma itt ülünk, és gondolkodunk felőle. És az Istenről tudunk tanítást venni. Ez azonban azt is jelenti, hogy az Isten munkája, mondhatjuk azt, hogy egyszeri, egy adott korban megnyilvánuló, emberek életét magához hívja, adott szituációban, élethelyzetben szólal meg, másrészt pedig azt láthatjuk, hogy minden korban munkálkodik az Isten, nem csak a múltban hívott el magának embereket, és nem csak azokat hívta el, akikről mondjuk írásos bizonyítékaink vannak, hanem egészen bizonyos, hogy Isten még sokakban munkálkodott, és folyamatosan munkálkodik ma is, amiről nincsen írásunk. Mert az Isten az emberek lelkében munkálkodik, mert az Istennek a szántóföldje mi vagyunk, és ma is végrehajtja az ő tervét, amiről most nem tudunk írásba hogy elmondani, hogy és most akkor az Isten ezt cselekszi ma a világba, de Isten lelkének ma is vannak emberek, akik a maguk területén végzik az ő szolgálatukat és feladatukat. Itt most nem csak arra gondolhatunk, hogy lelkipásztorok vagy misszionáriusok, hanem itt tágítaná minden egyes ember, akit az Isten az ő lelkével meg tud szólítani és vezetni tud, legyen az egy ABC-nek az igazgatója, vagy legyen egy édesapa ugye, a családjában, vagy bárki, vagy egy kisgyermek az általános iskolában, akiben ott munkálkodik a hitnek az ereje, és a maga szintjén bizalommal és nyitottsággal fordul az Istenhez, akkor ő benne, ő is az Isten lelkének az embere. Tehát itt szeretném így tágítani a kört, hogy önmagunkra is megosztatva, hogy lehet, hogy mi elmondok Isten lelkének ember, akkor ilyen nagy dolomit nagyságú szobrokra gondolunk, akik akár a múltból ugye méltó az ő dicsőségükre, most megörökítjük őket, és mi ilyen kis picikék vagyunk, ők meg hatalmasak, igen, valahol tényleg hatalmasak, de ugyanolyan emberek voltak, mint mi, és mint ahogy itt a felsorolásban is láttuk, hogy a régen kiválasztottakban is, ugye, hogy mennyi voltak, akik nagy dicsőséget szereztek, és különböző csodák történtek velük, de hány és hány ember volt, akik üldöztetésekben, nyomorúságban, hátratételbe élték le az életüket, az Isten szavának való engedelmességét, és maga Krisztus is ugye beszél arról, hogy majd az én nevemért titeket üldözni fognak, és ne szomorkodjatok, hanem örüljetek, mert a profétákat is így üldözték. Tehát az Isten lelkének emberei valamilyen szinten minden korszakban az a pecsét van rajtuk, hogy ugyanazok a dolgok teljesednek be, mint az elődök életében is. Tehát a világ ilyen szinten nem változott. Isten pedig még nagyobb bizonyságokat ad, de létezik ma is ugye szenvedés, ha megnézzük Isten lelkének embereit, világ több részén üldözik, vagy tiltják ezt a hitet, és ma is szenvednek azért emberek, vagy meghalnak azért, hogy az Isten lelke bennük lakozik, és ők ehhez hűségesek. Jó, hogyha még beljebb megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy az mindenképpen egy lényeges pont, amikor az Isten lelke elkezd munkálkodni, hogy való személyessé kell, hogy váljon az Isten az adott személy számára, akit megszólít. Ugye ez a mi életünkben is így van. Tehát az élettörténetben, az egyéni életúton van egy pont, amikor ő találkozik egy isteni megszólítással, ami ugye akár Mózes esetében is, ha gondolunk, nem volt könnyű Mózesnek is, amikor már 40 éve ott pásztorkodott, hogy visszamenjen Egyiptomba, és vállalja azt a feladatot, amit Isten rábízott. Tehát van egy ilyen feszültség ebben, van egy döntéshelyzet, amikor az ember, az Isten lelkének embere, vagy akit az Isten kiválaszt magának, döntéshelyzetbe kerül, és Isten úgy jelenik meg előttem, mint aki konkrétan egy meghívást ad az ő akaratára, hogy részese legyen egy tervnek. Tehát ebben láthatjuk azt, hogy Isten terveket sző. Tehát feladatokat és konkrét irányokat mutat azoknak, akiket kiválaszt magának. És erre világosan meghívja azokat, akiket kiválasztott, és itt ugye ennek a módszere ez különbözhet, hogy hogyan teszi ezt, hogy lehet úgy, hogy angyal jelenik meg, ugye Ószövetségben többször előfordul, vagy lehet úgy, hogy valakin keresztül szólítja meg. És ugye a mi életünket nézzük, ugye nem, valószínűleg nem láttunk még egyszer sem angyalt, de lehet, hogy valaki már látott a mostani időben is, ugye, de bár kételkedve fordulunk felé, de nem lehetetlen, ugye. Tehát, hogy az Isten lelkének a munkája ma úgy érkezik, hogy egyrészt van a hit, és azon keresztül az Isten igéjének a hallgatása, és mint ahogy akkor is volt, hogy volt egyfajta tudás az emberekben, és akkor is mindig is voltak tanítók, akik fenntartották az Istenről való ismeretet. Fenntartották azt, és részesítették azokat, akik ebben ugye fejlődni akartak, de ezen belül volt egy személyes elhívás, volt egyfajta Isten ismeret, egyfajta látás, de Isten mindig a magáról szóló ismeret szerzés közben kinyilvánítja önmagát valakinek, és személyessé teszi azt, ami mondjuk általános. Tehát egy általánosabb istenkeresés utána személyes rátalálást eredményez, és akkor történik meg az, hogy az ember ugye döntéseket hoz, elköteleződik, majdhogy nem azt láthatjuk, hogy úgy megragadja őt ez az Isten élmény, hogy majdhogy nem fogja lesz ennek. Tehát nem tud más tenni, mint engedni Isten akaratának, és hagyja, hogy beteljesedjen rajta, amire az Isten kiválasztotta. Ez mondjuk lehet talán félelmetes a számunkra, hogy ez megtörténik valakivel. Másrészt ez egy pozitív dolog. Tehát itt ez az, hogy hagyja valaki magát, átadja magát az Isten akaratának, ez az ő számára végül is a beteljesedés jelenti, még akkor is, hogyha mondjuk szenvedések érik, még akkor is, hogyha nyomorúság éri, vagy feszültség lesz körülötte. Gondoljunk a prófétákra, nem volt hálás feladatuk, hogy hirdessék az Isten akaratát, mert általában nem szerették őket, ha megjelentek. Mert nem azt mondták, amit szerettek volna hallani az emberek, amikor békességre vágytak, akkor azt mondták, hogy nem lesz békesség. Ugye ítéletet mondtak, amikor mindenki a szép szavakra vágyott. Ugye? De ez nem azt jelenti, hogy a profétának feltétlenül mindig, vagy az Isten emberének az a feladata, hogy állandóan ítélgessen, és negatív isteni igazságokkal bombázza az embereket, és mindig úgy majd a bűn középpontját lássa, és csak az embereket egyfolytában fedje. Szóval azért ez lehet egy hibának a forrása, ha valaki mondjuk az Isten akaratát fölismeri magával, és tévedésképpen azt hiszi, hogy neki az a feladat, hogy mindig a másikat mondjuk elmondja, hogy neked mi a te bűnöd, és mit kellene másképp csinálnod, és erre redukálja úgymond az ő feladatát. Ugye gondoljunk Jónásnak a példájára, ugye az Ószövetségben nem sok ilyen példa van, de Jónás esete pont ez, amikor azért nem megy az Isten akaratát, azért nem követi, és azért indul az ellenkező irányba, mert tudtam, hogy te kegyelmes Isten vagy. És ő ítéletet szeretett volna hirdetni, és nem akarta, hogy megmeneküljön az a nép, és ezért menekült az ellenkező irányba, ugye? És akkor ő kapott ítéletet, és aztán utána meg ugye volt az a jelenet, amikor a növény felnőtt, és akkor ugye sajnálta őt, és ezzel példázta Isten, hogy én mennyivel inkább szeretem ugye azokat az embereket, akik ott vannak ebben a városban, és ők megtértek hozzám. Tehát, ugye például Jónásnak a története nem véletlen, hogy benne van a Szentírásban, és egy kicsit helyére rakja, mert hogyha nézzük azért a szövegeket, tehát sokszor hallunk olyan profétai megnyilvánulást, amikor állandóan arról van szó, hogy kinek milyen vétke van, milyen büntetések lesznek, és tehát ítéletek hangoznak el. De ezzel szemben ugye láthatjuk azt, hogy Isten lelkének emberei azért a jót is meghirdették, tehát ezt is látni kell, a kegyelmet, az irgalmasságot, az áldást, hogyha így cselekedtek, akkor áldás lesz az életeteken. Tehát mindig az van, hogy életet és a halált előtökbe adtam, ahogy Mózes is mondta, ugye a legnagyobb proféta, és ti döntsetek, hogy melyiket szeretnétek választani. Tehát az Isten lelkének emberei, azok az emberek, akiknek a feladatuk az, hogy másokat végül is valamilyen szinten felébresszenek, döntéshelyzetbe hozzanak, és utána pedig vezessék azokat tovább, akik az Isten mellett döntenek, és megadják azt a tanítást, amiben növekedni tudnak. Ugye, ha nézzük a Jézusnak a tanítványait is, akkor is láthatjuk ugyanezt, hogy a tanítványok élete, hogy nem voltak tökéletesek maguk Jézusnak a tanítványai sem, láthatjuk a vívódásaikat, a kudarcaikat, amikor megrendül a hitük, amikor kétségbe esnek, amikor félnek, és aztán az Isten újból felkészíti őket, ugye Jézus Krisztus feltámadása, megjelenése újból megerősíti őket, és utána pedig, amikor a Szent Lelket megkapják, ugye Isten lelkének emberei lesznek. Onnantól kezdve történik meg az igazi változás. Tehát addig is ugye tanítványok voltak, ott voltak Jézusra, de Pünkösd után váltak igazából azzá, akivel az Isten formálni akarta őket. Addig emberek voltak, akik Jézus Krisztus mellett természetesen tanítványok voltak, elhívottak voltak, de nem voltak olyan szinten kapcsolatban Isten lelkével, még annak ellenére sem, hogy Jézussal együtt jártak, mint Pünkösd után. Hogy bennük lakozott az Isten lelke, és ennek a minőségét kell igazából megérteni, amit ma sem lehet elhanyagolni, tehát, hogyha Isten lélek, szükséges, hogy őt lélekben és igazságban imádjuk, Isten pedig arra hívott el ma már minden egyes embert, hogy aki őt keresi, hogy az ő lelkének embere legyen, akkor nem utalhatjuk át ezt a dolgot, csak a profétáknak, csak azoknak a nagyoknak, akik ugye dolomit emlékművekként emelkednek fölénk, hanem azt kell látnunk, hogy általános érvényűen ma már az Istennek akarata az, hogy a legkisebbtől mondjuk a legnagyobbig, a leggyengébbtől mondjuk a legerősebbig, mindenki végül is azt a minőséget kapja meg Krisztusban, hogy Isten lelkének az embere. Nem kevesebbet ad a mi számunkra az új szövetségben Isten, nem kevesebbet készít, mint ezt. És hogyha ezt megértjük, és ezt nem engedjük a szemünk elől eltéveszteni ezt az irányt, ha nem úgy közeledünk hozzá, hogy, hogy úgymond szemlélői vagyunk mi Isten akaratának, most értsük jól. Tehát van az ember, aki nézi az Isten dolgait, és próbálja azt megérteni, kutakodik, nem tudom, ismereteket szerez. Ez is jó. Ez is egy út. De ugye el kell jutni odáig, hogy mindazok a dolgok, amelyeket megismerünk Istenből, vagy elénk kerülnek, azok végül is oda vezetnek el, hogy rá kell döbbenni arra, amiről itt beszéltem, hogy igazából az Isten bennünk akar munkálkodni, és általunk. Tehát az Isten lelke nem színpadot adott a világnak, ahol megnézhetjük a dolgokat, és hazamegyünk az előadás után, hanem Isten lelke bennünk akar jelen lenni, és mi vagyunk Isten lelkének úgymond a színpada, és bennünk és rajtunk keresztül a mi megszemélyesítésünkkel, a mi életünkön keresztül nyilvánul meg. Tehát mi részesei vagyunk ennek. Isten lelkének emberei, tehát reprezentánsai annak, hogy mit jelent az, amikor az Isten bennünk lakozik, és végzi a maga munkáját. Most így ugye Krisztus, mint Isten ember, az pedig elénk hozza azt, hogy mi ugye Krisztuson keresztül megyünk az örökkévaló Istenhez, az ő nevébe szenteltetünk meg, és Krisztus nevében ismertük meg a mennyei atyát, mert így az Isten Krisztusban jelentette ki magát, és Krisztus küldi el a Szent Lelket, ugye megígértem nektek, hogy elküldöm a Szent Lelket, vagyis az Atya lelkét elküldi, oké, egyben mondhatjuk azt a fiúság lelke is, mert Jézus Krisztusról kapjuk, aki összeköt bennünket az örökkévaló Istennel, az ő akaratával, hogy ebben a nagyon nehéz korszakban, mert most ez azt jelenti, hogy Krisztus megjött ugye erre a világra, bemutatta az ő tökéletes áldozatát, és onnantól kezdve úgymond az utolsó időket éljük. Az utolsó időben elküldte az ő fiát, ez volt az utolsó nagy kijelentése az Istennek önmagáról, és mostantól kezdve úgymond jön, hát úgymond a sötétebb korszak, amikor lesz-e hit a Földön. Ugye vajon lesz-e hit a Földön, amikor ugye visszajön Krisztus. Tehát van ébredés is, de van egyfajta negatív, lebomló tendencia is, hogy pont a lélek embereinek erősebben van szükségük arra, hogy erőt kapjanak. Pont azok, akik keresik az Isten, mélyebb közösségre van szükségük, mert nagyobb az az erő, és nagyobb az a kísértés, úgymond sokkal több próba éri az emberiséget, és ezért szükségük van egy belső lelki vezetésre. Máskülönben nem lehet. Ezért ugye a tízszűz példázat, hogy olaj nélkül el fogtok aludni, és nem tudjátok megvárni a vőlegényt. Mikor megérkezik a vőlegény, akkor alva találja őket. Ugye, amikor az Isten lelkének emberi, Isten lelkének embere már olaj nélkül van, vagyis nem Isten lelkének az embere, hanem egy ember, aki Isten közelében van, de Isten lelke nincs meg benne. Elfogyott. Elfogyott. Elfogyott ez a lelki kapcsolat. Tehát vízválasztó az, amikor felismerjük magunkban, hogy igazából így van elrejtve, vagy itt van elrejtve a mi életünknek a motorja, mert hogyha bennünk Isten lelke lakozik, akkor Istennek fiai vagyunk. Ha pedig Istennek fiai vagyunk, akkor Isten vezetése van rajtunk. Isten lelke folyamatosan munkálkodik bennünk. És hogyha ez nem így van, akkor lehet az Istenhez közeledni, lehet sok mindent megtapasztalni az Istenből, csak éppen azt az utat nem járjuk, amit az Isten nekünk szánt, és érintések vannak az életünkben. Tehát nem mondom, hogy nem létezik hatása az Isten szava hallgatásának. Isten lelke érint bennünket. Úgymond érezzük, hogy vonz bennünket. Ezek is jó dolgok, hogy az embernek vonzása van, de el kell, hogy jusson oda, amiről ugye itt beszélünk, hogy lakozik benne az Isten lelke az életében. Ez egy más minőség. Tehát azért vonz az Isten, azért érint bennünket, hogy önmagához hívja, és utána ugye a hiten keresztül, az ember önátadásán keresztül, felismerésén keresztül az Isten nem kívülről vesz bennünket körbe, és úgymond felülről, meg nem tudom honnan van jelen az életünkben, hanem egészen konkrétan belülről van jelen. Tehát gondolkodásunkban, érzelmeinkben, lelkünkben kezdjük őt hordozni. Ezért mondja Pál apostol, hogy ti Istennek a temploma vagytok. Tehát nem kőből épült templomokban lakik az Isten, mert ő örökké való lélek. Neki igazából a temploma a lélek. Az emberi lélek is. A belső templom, és azért vannak a kőből épült templomok, hogy egyrészt az embereket behívjuk, ugye, ide az Isten jelenlétét szimbolizálja, de ez az isteni jelenlét, ugye, lemegy a mi szintünkre, és a lelkünkben is meg akar valósulni, és meg is valósul. Most ez az a titok és misztérium, amiért ugye az ige hirdetés van, a tanítás van, hogy amikor beszélünk az Isten igéjéről, vagy hallgatjuk a régi bizonyságtételeket, az Isten igéjét tanulmányozzuk, bűnbánati istentiszteleteket tartunk, pünkösdi előkészítő istentiszteleteket tartunk, vagyis behozzuk a tudatosságot ezen a téren, és fölhívjuk saját magunk figyelmét, és az Isten lelke fölhívja a mi figyelmünket bizonyos fontos váltópontokra az életünkben, és akkor, amikor az Istennek a jelenlétében egy szívvel és egy lélekkel vagyunk jelen, mint mondjuk ebben az esetben, amikor itt vagyunk, tehát ez a különlegesség, amit akkor pünköskor hallunk, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak jelen, ez azt szimbolizálja, amikor Isten akaratában, Isten jelenlétében együtt vagyunk, és készek vagyunk befogadni azt, amit ő el akar végezni bennünk. Akkor minden egyes pillanatban, amikor már az emberek tudatossá válnak arra, hogy azt várják, és várják azt a lelket, amit megígért nekik Krisztus, ugye ez a pünkösnek a lényege, hogy tudatosak e felől, és várják, és azt mondja Krisztus, hogy ti addig ne hagyjátok el Jeruzsálemet, maradjatok együtt, míg meg nem kapjátok azt, akit én megígértem. Tehát ez egy lényeges pont, hogy ott adott időben történik meg mindez, egy adott körben, de ezt lebontva az emberek életébe azóta is, ez az esemény különböző időpontokban megtörténik velem, a másik testvérrel éppen, amikor egy közösségben van, vagy lehet, hogy amikor otthon van és imádkozik, lehet, hogy bárhol megtörténhet, már nincs így igazából helyhez kötve. Nem azt jelenti, hogy ha csak itt a templomban jövünk össze, és itt imádkozunk együtt, csak itt kaphatjuk meg az Isten lelkét, hanem Isten lelke már szabadon munkálkodik, és ennek bizonysága a pünkösd is, és magának kiválaszt embereket. Mint ahogy akkor is már 3000 ember ugye utána megtért. És Péter prédikációjára ugye 3000 megtértek. Hát hogyan lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, hogy ugye Isten lelke végezte el azokban az emberekben azt, hogy akkor abban a helyzetben és pillanatban nem úgy mentek oda, hogy ők meg akarnak térni. Egyszerűen csak részt vettek az ünnepen. De olyan erős jelenlét volt, Istennek olyan bizonysága volt, ugye a Péternek a tanítás alapján megértették azt, hogy mi az, amire hívja őket Isten, és egyszerűen eldöntötték és döntöttek mellette. Ugye egy kettős dolog van, az, hogy jól tetted, hogy eljöttél, meg a másik az, hogy Isten hozott. Isten lelke ezt a két dolgot összekapcsolja bennünk, az egyéni útjainkat, vívódásainkat, küzdelmeinket, vonzódásainkat, nem akarásunkat és nem tudom mit, azon keresztül is jön, ugye, hogy jól tetted, hogy eljöttél, hogy hív bennünket és vezet tovább. A másik pedig ugye az, hogy Isten hozott, hogy végül is láthatja azt az ember, hogy minden, amit kap, az Istentől ajándékba kapja, és beteljesedik rajtunk mindaz, amit ugye ígéretképpen megkapunk. Tehát Isten lelkének munkája az, hogy mindaz, amit ígéretképpen tudunk róla, annak a valóságát csak akkor éljük meg, amikor már úgymond megadatik nekünk, és belelépünk. Na most ezt a kettőt hozza össze Isten, egyidejűvé teszi, vagy legalábbis ezt munkája folyamatosan bennünk, hogy az ő ígéretei ne hiába valóan legyenek az életünkre nézve Krisztusban. Isten lelkének a munkája az, hogy ezeket az ígéreteket, amit megígért már Krisztus is azoknak, akik őt követni fogják, azokat beteljesítse az utolsó pontig is, és kipótolja azt, ami a mi lelkünkből még hiányos, ugye a mi könyörgünk, de nem tudunk úgy kérni, mint ahogy kellene, Isten lelke pedig fohászkodik bennünk, és a Szentlélek segítségünkre van, hogy mi egyre jobban meg ki tudjuk fejezni úgymond a kimondhatatlant, és egyre jobban tudjuk az Isten akaratát megérteni, kérni. Tehát az Isten lelke is fohászkodik kimondhatatlan fohászkodásokkal bennünk. Tehát ez egy nagyon szép kép. Ne higgyük azt, hogy csak az az imádság, mikor én ugye mondom. Tehát van egy közbenjárom, hogyha így nézzük, Isten lelke, aki lakozik bennem, és ismeri az én kívánságomat, és aki ugye az én életemben van jelen, ő úgymond segítségemre van, és fohászokat mond fölfelé. Ebben én lehet, hogy nem vagyok tudatos, mert én nem tudom, hogy most mi történik. Tehát erre is jó egy kicsit rácsodálkozni, hogy van egy ilyen imádság a hívő ember életében, ha az Isten lelke lakozik benne. Ez a plusz is megvan, hogy én is el tudom mondani, ugye? Meg lélektől áthatottan tudok imádkozni, mert átszellemültem, és jobban meg tudom fogalmazni, és látom is, hogy mi van. De emellett van az, ha az Isten lelke lakozik benne, akkor az Isten lelke is folyamatosan az Istennel kommunikál. És úgy mondja, megadja azokat az információkat, amelyekről lehet, hogy én nem vagyok tudatos e felől, nem tudom megfogalmazni, azt se tudom, hogy most mi a bajom, vagy nem látom a jövőre nézve a dolgokat, Isten pedig hordoz engem. Tehát így egy belső segítséget, ez az a vigasztalás, amiről Jézus beszél. Tehát a vigasztaló konkrétan jelen van az életünkben, és mindenre, ami szükségünk van, megtanít bennünket. Tehát ez nem egy mechanikus dolog, hogy Isten lelke bennünk lakik, hanem egész életünkre vonatkozóan segítség, és olyan ez, mint egy személyes kapcsolat, amiben az ember elmélyül, és valakivel van közösségben, és ez a valaki pedig őt is ismeri, és én is megismerhetem az Isten lelkét, és annak munkáját magamban. De ez mindig egy folyamat, és nem úgy van, hogy na mostantól kezdve ismerem az Isten lelkét, hanem ez mindig egy megismerési folyamat bennünk, hogy mi is kutatjuk azt, meglátjuk, és úgy, ahogy mi is élő lelkek vagyunk, és különböző dolgaink nyilvánulnak meg, ma ilyen voltam, holnap amolyan leszek, és ugye változunk, az Isten lelke pedig ezt követi, és a mi életünket is ez alapján vezeti, módosít, új, én gondolom, hogy új terveket is sző úgymond a mi számunkra, mert változunk. Tehát aki tegnap voltam, és aki ma vagyok, az nem ugyanaz az ember. És buta dolog lenne azt hinni, hogy az Isten úgy dönti el az ő tervét és akaratát, hogy azt rám nézett egyszer, és akkor azt mondja, hogy már pedig akkor ez lesz. Mert mi ugye változunk, és Isten lelke, ha bennünk van, akkor ezt a változást is pillanatnyi helyzetünk, állapotunk, mi ahhoz mértem. A vezetés is úgy nyilvánul meg. Lehet, hogy van egy fősáv, amin mennünk kell, de lehet, hogy azon az utat az Isten módosítja a mi számunkra. És nem mereven akar nekünket végigvezetni, már pedig így kell neked menni, hanem dinamikusan vezeti az életünket. És azért jó, ugye Isten lelkét, ha már vezetést nézzük, ezt így felfogni, mert különben az ember beleesik abba a hibába, hogy amikor Isten akaratát kéri, akkor ilyen statikus módon gondolja azt, hogy Isten akkor most így megmondja mindig, hogy mit csináljak. És előbb-utóbb rá fog jönni, hogy nem így működik Istennél sem.
És lehet, hogy ez elbizonytalan, de hát Isten, nem mondtad meg, hogy mit akarsz, hogy most erre menjek, vagy arra menjek, ugye? Ilyen eldöntendő kérdéseink vannak. Sokszor, hogy most balra menjek, vagy jobbra menjek, és Isten nem így vezet bennünket, hogy minden se. Vannak helyzetek, amikor egyértelműen, de vannak helyzetek, amikor nem így mutatja meg az ő akaratát, és döntésekbe visz bele, együtt munkálkodik velünk, és sokkal inkább az nyilvánul meg, hogy folyamatosan igazítja az utat. És lehet, hogy van rossz döntés is. Lehet rossz döntés. Úgymond rossz döntés, idézőjelben mondom, de az Isten vissza irányít bennünket a helyes útra, és még azt is felhasználja. Tehát van az Isten tervében ezerfajta variációs lehetőség, úgy gondolom, azért, hogy akit ő kiválaszt, azt megtartsa minden körülmények között. Tehát ismerjük azt, hogy aki ismeri, ugye, hogy újra tervezés. Tehát, hogy amikor az ember egy kicsit túlszalad, vagy lemarad, vagy nem tudom mi, akkor már a mi világunkban is működik ez, hogy újra tervezés, az Istennél meg már régen működik. És ezt végzi végül is az lelke, hogy minden körülmények között célt érjen el. És ezért van az Isten hűsége és hosszantartó kegyelme az emberekhez, hogy nem azonnal történik úgymond az ítélet sem, hanem van kegyelmi idő, hosszan kivár az Isten, és mindenkihez végül is türelmes, és azért, hogy megnyilvánuljon az Isten lelkének úgymond kiigazító lehetőségei, és mindazok a variációk, amelyeket az Isten elhatároz egy ember megmentéséért, vagy emberiség, vagy sok ember megmentéséért, ugye, azokat mind kifuttatja. És ehhez viszont szüksége van az Istennek embereire, rám, meg nem tudom kire, akiket használ, mert mindezekben a variációs lehetőségekben én is ott vagyok. Mint egy lehetőség arra, hogy mind az én életemmel, ugye munkálkodjon, és rajtam keresztül eljusson valakihez, akinek én is mondok néhány szót, vagy segíteni tudok, és így az ő tervében ugye szerepem van. Hát még sokat lehetne erről a titokról beszélni, mert igazából ezt a titkot bontjuk ki, de mindaz, amit most eddig megláthattunk, annak a bizonyságait láthatjuk végül is a Szentírásban, és ugyanaz a hit adatik nekünk is, mint ami adatott a profétáknak, csak persze már más korszakban élünk, és ugyanaz a lélek adatik nekünk, ha így nézzük, aki Mózesnek adatott, és mondhatjuk, hogy ugyanaz a lélek, mint aki Krisztusra rászállt, és ott volt benne. Ugyanazt a lelket kapjuk, és ugyanazt a lélekkel lehetünk közösségben, és ami életünkre vonatkozóan is, ugyanez a lélek vezet bennünket, és hív el az Istennek az akaratát, hogy keressük és megismerjük őt. Tehát nem szabad elcsüggednünk, és nem szabad azt éreznünk, hogy hiába való az, ami velünk történik ebbe a világba. Mert igazából nincsen hiába való dolog. Még a legnehezebb időszaka is az embernek, még a legnehezebb próbatételek között is, ugye az az ígéretünk, hogy mindez, ami javunkat szolgálja, és Isten akaratának az érvényesülését fogja maga után vonni. Ezt természetesen hitben láthatja az ember. Ha nem hitben látom, akkor kétségbe eshetek, hogy valami baj van, és nagy baj történik velem, vagy körülöttem, vagy másokkal. De aki Isten lelkének embere, az még a rosszban is Isten akaratának, de így, ha valami rossz történik, ugye föltesszük a kérdést, hogyan engedhette meg ezt Isten. Ugye erre a feloldást én abban látom, hogy Isten akarata érvényesül, ugye mindenen keresztül, és megvannak azok az okok, amiért annak meg kell történnie. És ha így nézzük, hogy Isten akarata érvényesül különböző helyzetekben, és még hogyha rossz is történik, akkor az előbbre viszi, az az esemény, annak a beteljesülését, hogy Isten embereket fog magához vonni, embereknek ad ezáltal tanítást, emberek lelkét fordítja magához, mert ítéleteket tartott régen is Isten, és akkor is ezeken keresztül megmutatta önmagát, akaratát, igazságát, hatalmát, mindazt, amit üzenni szeretett volna. Ezt nem hagyta abba ma sem. Ezért létezik a világban annyi minden, ami történik. Mert Isten megengedi, hogy megtörténjen, és végső soron ezt majd az ő igazságában ki fogja egyenlíteni, és egyetlen egy ember sem lesz olyan, aki azt mondhatja majd Istenre, hogy igazságtalan volt. Tehát ebben még mondjuk ez a szépség, hogy annyi minden megtörténik, és úgymond annak az ellentetje, ugye, de az isteni igazságot nem lehet megkérdőjelezni. Másrészt pedig itt van az emberi akarat, hogy az is sok szenvedést okoz a világban, amire ugye Istenre mutatunk, hogy ezt Isten miért engedi meg. Ugye itt van a mi felelősségünk is, hogy mi is teremtünk, és mivel Isten kijelentette az akaratát, de az ember nem azt szerint él, akkor szenvedés fog ez szülni, és az Isten azt is megengedi, hogy ezt a szenvedést kiígyuk ebbe a világba, mert van visszahatás. Ha nem Isten lelkének munkája van bennünk, mást vetünk, akkor mást fogunk aratni, és Isten lelkének embere ezt is érzékeli és felmutatja. Ez lényegében a bűnre való mutatás a profétáknak, és mi lesz ennek a következménye, ha így éltek tovább. Ez végül is az ítélet, az, hogy hagyja Isten, hogy megtörténjen velünk az, ami szerint mi éltük az életünket. Ha az ellenkező irányba éltük, akkor annak a hatását meghagyja rajtunk. Tehát van úgy, hogy az Isten leveszi rólunk, és nincs, és a kegyelem arra is érvényes, hogy nem kapjuk meg a büntetést itt a földön, vagy tehát nem kapunk visszahatást. De vannak dolgok, amikor Isten lelkének embereinek is el kell hordoznia a maguk tetteinek a következményét. Dávid is Isten lelkének embere volt, ugye a Bécsabéval való vétkezése után neki is el kellett hordozni a családjába a visszájt, Absalommal a konfliktus helyzetét és minden. Tehát volt visszahatása. Pedig megbánta a vétkét Dávid, és Isten is megbocsátott neki. De mégis utána neki végig kellett élnie a családjában. Ugye történt Absalommal a feszültség, ugye elvette az ő ágyasait, meg minden föllázott ellene, a királyságát akarta elvenni, és ott volt. És utána végül is elveszítette aztán Absalomt, mert ugye meghalt, megsiratta őt, tehát mindezek a dolgok megtörténtek vele. Jó, hát hosszan próbáltam mindezt esetelni, de csak hogy látjuk, ha látjuk ennek a dinamikáját, akkor érezzük azt, hogy enélkül igazából nincs is Isten követés, hogyha nem vagyunk ebbe benne. És ha meg benne vagyunk, akkor meg nem kell igazából félnünk tőle, mert minden korszakban így munkálkodott az Isten, jót és rosszat elénk adva, és utána tanítva visszahatásokat is ad, leveszi rólunk a hatásokat, a kegyelmé által, sőt többet is ad, jobbat is ad, aztán van úgy, hogy tanít bennünket arra, hogy elégedjünk meg azzal, amink van, és sokféle úton vezet, de lényeg az, hogy Krisztusban nekünk pont az adatik meg, amire vágytak a proféták, mi azt is tudjuk, és azt is látjuk hit szemén át, amit ők nem láthattak, csak tudtak róla, hogy majd be fog következni. Mi meg már ebben a korszakban úgymond úgy látunk ezekről a dolgokról, hogy már bekövetkezett, már itt van, már jelen van közöttünk, és ezért ezt a tanítást, amit Krisztusban kaptunk, igen becsesnek kell éreznünk, mert a legmagasabb szintű tanítás van előttünk, ami az Isten lelkére vonatkozóan adatott ebben a korszakban. Tehát a legmagasabb szintű kapcsolat, és amikor Jézus Krisztust fogadjuk be, akkor azt fogadjuk be, akiben valóban jelen volt az Isten lelke ebben a világban. Amikor szent lelket hívjuk az életünkbe, akkor valóban azt a lelket hívjuk, akire azt ígérte ugye Krisztus, hogy az igazságra el fog bennünket vezetni, és megtartja az életünket. Imádkozzunk! Mennyi Atyán, kérjük a Te áldásodat, hogy a mi szívünk és lelkünk most átélje azt, hogy valami hatalmas és csodálatos dolog mindaz, amikor együtt lehetünk és tanulmányozhatjuk a Te akaratodat, és hogy az életünkbe Te a középpontba akarsz kerülni, és add meg, hogy ez a számunkra egy meghívás legyen a veled való élő kapcsolatra, és ne adjuk alább, és ne gondoljuk azt, hogy ez olyan száraz és hideg dolog, és ne érezzük azt, hogy mi ennek nem felelünk meg, mert egészen másnak kell lennünk ahhoz, hogy a Te lelked a mi életünkben megjelenjen, hanem érezzük át azt, hogy igazából nincsen akadály, mert a megváltással minden félretétetet és minden emberi erőtlenségen keresztül is a Te akaratod és lelked árad felénk, és add meg, hogy ezt egyszerűen el tudjuk fogadni. Segíts meg bennünket, Te ismered minden gondolatunkat, érzésünket. Add meg, hogy ez az ünnep legyen a számunkra betöltekezés, legyen egyszerű és mégis méltóságteljes, mégis a lényegre törő, és Téged ne hagyjunk ki ebből. Adj nekünk imádságot, hogy megadjuk azokat a lehetőségeket, amelyekben felismerhetünk Téged, és keressük a Te jelenlétedet. Kérjük azt, hogy tedd egyszerűvé azt, ami talán emberileg bonyolultnak tűnik, és a lélek szavával kormányoz bennünket, és add meg, hogy Krisztussal élő kapcsolatunk legyen, és ne gondoljuk azt, hogy ez valami lehetetlen dolog, hanem egészen közvetlen és személyes, és a mi számunkra is kijelentett valóság legyen. Add, hogy mi is a Te lelkednek emberei legyünk a magunk helyén, és kérjük, hogy ez a lélek, a Te szent lelked munkálkodjon bennünk, és tegye élővé Krisztus tanítását, és tegye élővé a mi hitünket, légy betegeinkkel, kórházban levő szeretteinkkel, légy az ő lelkükkel is, gyógyítsd őket, és egész gyülekezetünket Te áld meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Amen. Áldás békesség.